Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő fiától, ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljünk most a 741-es számú éneket, keressük meg a Barna énekeskönyvből. Egy ismerős dallam ez számunkra, a szöveget is már énekeltük, azt gondolom itt a gyülekezetünkben, de így most újra felidézhetjük. 741-es számú ének, bár szétszakadva él az egyház, Jézusban mégis egy lehet. Énekeljük el mind a négy versét itt az alkalom elején. Végig helyünkön maradva, maradjunk együtt az estéken, hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Áld és magasztal a szívünk téged, mennyi és föld, Ura, mennyei édesatyánk, azért az egybegyűjtő szeretetért, amivel te a világ kezdetétől fogvannak a végéig, egybegyűjtöd a tieidet. Köszönjük, hogy helyet készítettél nekik. Áldunk ezért a helyért is, amit itt a fasor jelent sokunk számára. És köszönjük neked azt az áldott lehetőséget is, amit készítesz alkalomról, alkalomra, amikor megszólalsz. kérünk téged, hogy ezeken az estéken is te szólj, mert senki másra és semmi másra nincs igazán szükségünk, mint rád, a szavodra, a jelenlétedre, az áldásodra, mert minden jó, minden igazán jó tőled, onnan felülről származik. És köszönjük, hogy te kész voltál, és kész vagy megosztani a szívedet a tieiddel. Köszönjük, hogy értünk adtad a legdrágábbat. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban minden a miénk. És áldunk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy mi lehetünk a te tanítványaid, követőid, a te hírnökei, tanúid ebben a világban. És magasztalunk, hogy nem hagytál árván, elküldted lelkedet. Köszönjük, Szentlélek, hogy itt vagy most is. És köszönjük, hogy amikor oda hajolunk a te áldott ihleted, igéd fölé, te magad vagy a magyarázója. Arra kérünk most is, hogy valóban ölejárd bennünket. Késztes, nyisd meg a szívünket, ajándékozz meg bölcsességgel, nyitottsággal, és add meg, hogy ez a hét elérhesse azt a célt, amiért te megengedted, hogy megéljük. Kérjük, hallgass meg így, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten is, és nyugodj meg rajtunk, kérünk. Amen. Isten igéjét egyetlen fejezetből, egyetlen részletből olvasom ezeken az estéken, a Cselekedetek könyve 6. fejezetéből, a 6. fejezet első 7 verséből. Minden este elolvasom a teljes szakaszt, majd egy-egy verset emelek ki ebből, és kérem Isten lelkét, hogy magyarázza ezt számunkra. Tehát a apostolok cselekedeteiről, a lélek cselekedeteiről szóló könyv 6. fejezetének az első 7 verse következőképpen szól. Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, a görögül beszélő zsidók közül zúgolódni kezdtek a héberül beszélők ellen, hogy a naponkénti gondoskodásban elhanyagolják a közülük való özvegyasszonyokat. Ekkor összehívta a 12 a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik. Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál, hanem választatok ki magatok közül, testvérek, 7 férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába, mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és Szentlélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokhoroszt, Nikánort, Timont, Parmenászt és Nikolaoszt, az antiókiai prozelitát. Az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették kezüket. Az Isten ígéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben. Sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. Ezen a mai estén most az első vers kerül elénk, újra idézem ezt. Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, a görögül beszélő zsidók zúgolódni kezdtek a héberül beszélők ellen, hogy a naponkénti gondoskodásban elhanyagolják a közülük való özvegy asszonyokat. Szeretett testvérek, kedves fasori gyülekezet! Mielőtt elkezdenénk a konkrét ige szakasz magyarázatát, tisztázunk néhány alapvető kérdést, ami segít bennünket, hogy ezen a héten, ha Isten éltet, és együtt járhatjuk ezt az utat, világosabb legyen előttünk a cél, a hét kimenetele, és az életünknek is, hiszem, a kimenetele.
Mi a célja ennek a hétnek? Mi a hét estéinek a célja? Olyan jó, hogy ezt nem magunknak kell megfogalmaznunk önmagában, hanem Isten igéje nyilvánvalóvá teszi. Az a célja, amit az Úr Jézus Krisztus kijelentett az ő igéjéről. Arról, amit ő mond, amit ő ihlet, amit ő üzen az öveinek. Így olvassuk a János írása szerinti evangélium 8. fejezetében ezt az egyik megfogalmazást, ami segítség lehet mai számunkra. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Nagyon világos az, amit Jézus mond az ő igéjéről, a szaváról. Szavait Jézus Krisztus, a szabadító Úr, szabadításul adta. Az ő igéje mindig a szabadításnak az eszköze. Azért szól, hogy szabaddá tegyen. És a furcsának tűnik is ez, így mondom, szabadabbá tegyen annál újra és újra, mint amit eddig megélhettünk, mint aminek eddig részesei voltunk. És a valódi tanítvány, akiről beszél itt Jézus, a valódi tanítvány az ő igéjének megismerője, és az ő igéjének megtartója. És ezáltal lehet szabad élete. A kijelentésben világos tehát, hogy Jézus, amikor szól, szabadításul szól, hogy szabaddá tegyen bennünket, de ott van a kijelentésben az is, hogy úgy válik ez valósággá bennünk, ha alkalmazzuk a megértett igazságot. Ha megtartjuk az igéjét, ha szívünkbe zárjuk, amit mondott, és megismerjük ennek az erejét, ennek a valóságát, mégpedig éppen abban, hogy a megtartás azt jelenti, hogy megéljük, alkalmazzuk mindazt az igazságot, amit számunkra kijelentett. Ezáltal szabaddá válunk. Mert megtartani és megismerni, ez nagyon érdekesen egymást követően van Jézus szavaiban, ezek összetartoznak, és kölcsönösen erősítik egymást. Megismerjük és megtartjuk és mélyebben megismerjük. Ezek így teszik lehetővé, hogy valóban részesei legyünk az ő gondolatainak, az ő tervének, az ő akaratának, és mindez bennünket felszabadítson, szabaddá tegyen. Mert ez a célja az ő igazságának megismertetésével. Ezért a hét végének, ennek az estének, és minden alkalomnak a végén nem az lesz a legfontosabb kérdés, hogy tulajdonképpen mennyivel tudunk többet az eddigieknél, bár ez is egy lényeges, fontos üzenet. Az alapkérdés mégis az lesz, hogy miben és hogyan változott az életünk. Miben változott meg az életünk azáltal, az igazság által, amelyet Jézus Krisztus az ő lelke által ihletetten közvetít számunkra a kijelentésben. A szabadságunk, amelyet az ő igazsága által újra és újra felkínál, kiterjed-e már olyan területekre is, ahol eddig még nem éltük meg ezt igazán. Ahol eddig még nem éltük meg szabadon a hívő életünket. Ő azért szól bele az életünkbe, hogy szabaddá tegyen. És hiszen igéje mindig világosan, egyértelműen és valóságosan rámutat a valódi problémákra. Megmutatja az igazság ezen oldalát. De ugyanakkor rámutat a valódi, az igazi megoldásra is. Megmutatja a valóság ezen oldalát is, hogy egy problémából hogyan lehet valóban megoldást találni az ő lelke, az ő kijelentése, az ő ereje által. És amikor így figyelünk az igére, akkor Pál apostollal együtt felismerhetjük, amit ő megvall a római gyülekezetnek, és megvall nekünk is, a lélek által, amikor arról ír nekik, hogy mert amit korábban megírtak, ami tanításunkra írták meg. Hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. Mert itt is megjelenik az a cél, ami a szent írás leírásának a hátterében ott áll. Miért kaptuk azokat a történéseket, leírásokat Isten lelke által, amik a kezünkben vannak? Egyfelől azért, hogy a korábban megírtak, megtörténtek által tanuljunk. Tanuljunk belőlük. Mert az az igazság, hogy a bölcs ember, ahogyan szokták mondani, nem csak a maga kárán tanul. Talán az igazán bölcs tud mások kárán is, vagy mások problémáján, tapasztalatán keresztül is tanulni. És igen, Isten igéje azért iratott meg, hogy az, ami történt és leíratott az Isten népe körében, az azért legyen számunkra nyilvánvalóvá, hogy mi tanuljunk ebből. Hogy ne a magunk kárán, a magunk tapasztalatán tanuljunk meg csak dolgokat, hanem abból is tanuljunk meg, ami már számunkra kijelentetett. Nagyon nagy kincs, drága ajándék ez számunkra, amit fel kell fedeznünk, és amivel élnünk kell. Egyfelől tehát tanít bennünket az, ami megiratott az írásban. Másfelől azt is látjuk ebben a kijelentésében Pálnak, hogy nem csak arról szó lesz, hogy tanuljunk, hanem hogy reménységet, bátorítást, erőt merítsünk. Milyen csodálatos üzenet ez. Arról beszél itt az apostol, hogy türelmet és vigasztalást meríthetünk abból, ahogyan ott és akkor cselekedett a mi Urunk. Nem csak felismerünk igazságokat, hanem ezek az igazságok az életünket reménnyel töltik el. Mondhatom, ahogyan Jézus szavaiban volt, felszabadítanak. Türelmet, vigasztalást adnak, mert látjuk, hogy Isten ott és akkor cselekedett, és az az Isten, aki akkor és ott cselekedett, ma is ugyanaz az Úr, aki itt is, most is cselekedni tud. Nem csak bennük, nem csak általuk, hanem bennünk és általunk is. Micsoda csodálatos dolog így részesévé válni az Isten örökké való tervének. Mert bár a mi életünk nem iratott meg, és nem iratik meg szent írásként. De az életünk nem kevésbé lehet szent, mint azoké, akiket Isten arra is használt, hogy bennünket általuk tanítson. Tehát a cél az az, hogy ezen a héten is merítsünk vigasztalást, erőt, reménységet abból, ami megiratott, amit olvasunk, amit felfedezhetünk. Az a cél, hogy szabaddá legyünk, hogy felszabaduljunk, és ebben a szabadságban megállhassunk. Ha engedünk az ő szavának, és megtartjuk, és alkalmazzuk, akkor megismerve az igazságot, szabadon élhetünk. Semmilyen emberi, semmilyen világi módszer nem képes szabaddá tenni bennünket. Bármilyen hangzatosan is kínálja ezt a világ. Nem tud szabaddá tenni minket. Álságos az üzenet, álságos a mód, álságos a kimenetel. Kizárólag és egyedül Jézus Krisztus tud szabaddá tenni, és az ige tud bennünket a lélek által szabaddá tenni. Ezért hajolunk töretlen hittel, és vágyjal az ige fölé. Ezért nem múlik el az értéke annak, hogy itt vagyunk együtt a megdöbbentő korszak kellős közepén, ahol azt mondanák már az emberek, hogy már véget ért a beszéd érvénye, vagy a beszéd ereje. Hát az emberi beszédé eléggé érvényét veszítette valóban, de az Isten igéjének hirdetése nem veszített az erejéből. Isten igéje, szabadító ereje nem veszített az értékéből. Ma is érvényes, ma is képes arra, hogy szabaddá tegyen. És ez egyedül, amely szabaddá tehet. Alapelveket fogunk felismerni az igében, ahogyan föltárul ez előttünk, és ezekben az alapelvekben látni fogjuk Istent, és látni fogjuk az ő megoldását. Nagyon jó, hogyha ezeket valóban megértjük, és ahogy mondtam a legelején, alkalmazzuk a saját életünkben. Élhetünk ezekkel, és ezért is vágyom arra, hogy valóban szomjasan és éhesen jöjjünk ide az igét hallani, hogy az igazság megismeréséért legyünk együtt, hogy mélyebben és tisztában lássuk, hogy figyelmesen meghalljuk, és hogy alázottal és teljes életünkkel alkalmazzuk, hogy az életünk megmutassa, hogy szabadok vagyunk, hogy Jézus Krisztus a szabadító, a mi Urunk, és az életünkön keresztül mások is lássák, hogy egész másként működünk, mint ahogyan önmagunkban ez lehetséges lenne. Imádkozzunk ezekért az alkalmakért így is. És hálás szívvel köszönöm meg én is a mi Urunknak, hogy ilyen gyülekezetben élhetünk, ahol ilyen szomjas, éhes, ilyen elkötelezett hívő testvérekkel lehetünk közösségben. Adja Isten, hogy minél többen, minél teljesebben megélve ezt a szabadságot, vonzóvá tegyük ezt sokak számára. Amikor oda hajolunk most az ige fölé, akkor Lukács, az evangélista orvos kalauzol bennünket el az első gyülekezet világába. Ahogyan ő ezt leírja, nagyon jó ezt látni és tanulmányozni, hogy mennyire gondosan, mennyire pontosan fogalmaz, és végig a Szentlélek teszi ki a hangsúlyokat, hogy mire, hogyan tegyen hangsúlyt a leírásában. Az apostoli kornak megkülönböztető jegyeit látjuk ebben a leírásban. És ugyanakkor látjuk azokat az általános igazságokat is, amik érvényesek minden korra, minden korszakra egyaránt. Fontos ezeket bizonyos értelemben megkülönböztetnünk, és mégis együtt látnunk a teljes írásnak a fényében. Mert az az apostoli kor, amelynek itt most rész területén, most ebben a rövid együttlétben tanulni lehetünk, olyan, mint a miénk, és mégis más. És ezt a kettőt együtt kell látnunk, hiszen ez az a korszak, amikor elpecsételi Isten éppen az ő küldötteiben, az apostolokban azt a kijelentést, amit aztán majd rögzítve az Új Szövetség lapjain mi olvashatunk. És olyan különös olvasni ezekről a napokról, amit a bevezető is elmond itt Lukács szavaiban, mert olyan napok, olyan korszak leírása kerül elénk, és olyan történés kerül elénk, amikor így olvastuk, erre figyelhetünk fel, nőtt a tanítványok száma. És ezt kimondjuk, ezt az egyszerű három szavas kijelentést, hogy nőtt a tanítványok száma, akkor megmelegszik a szívünk. Ez egy áldott korszak. Ez egy örömteli korszak. Egy olyan korszak, amelyik a gyülekezetnek, az egyháznak a növekedéséről beszél. Milyen csodálatos ezt hallani. Nőtt a tanítványok száma. Miközben ezt olvasom, és erre figyelek, és közben a saját gyülekezetünkre is gondolok, és azt gondolom, együtt vagyunk így most itt, nyilvánvalóan, hiszen egy közösséghez tartozunk, hogy végig gondolom azt is, hogy különös számomra és részben érthető, és mégis érthetetlen az, hogy az elmúlt időben a keresztények körében, keresztény körökben az úgynevezett gyülekezet növekedés kérdése szinte mozgalomként jelölt lett. Van egy ilyen mozgalom, amelyik magát vagy mások által így nevezik, hogy gyülekezet növekedési mozgalom. És értem, és nem is értem ezt, hogy miért is van ez így. És ott van mögötte, mintha módszereket lehetne keresni, találni arra, hogy is lehet végbe vinni, hogy növekedjenek a gyülekezetek. Valami titka van ennek. Hogy lehet ezt megtalálni, hogy növekedjenek a gyülekezetek? Kérdés ellenpontja nyilvánvalóan az, hogy vannak területek, ahol a tanítványok száma nem növekszik. Vannak területek, ahol úgy tűnik, fogy a tanítványok száma. És amikor az ember ezt látja, akkor fölteszi a kérdést, hogy mit kell tenni, hogy ez ne így legyen. Mit kell tenni? Mi lehet a titok? Én hiszem, hogy ez a néhány vers alapvetően válaszol, hitem szerint válaszol erre a kérdésre, hogy mit kell tenni. Hiszem, hogy fel fogjuk ismerni, de nem is mennék én most ennek az elemzésébe bele, mert azt gondolom, azt látom, hogy ha szemléljük, és nyitott szívvel szemléljük azt, ami előttünk van, ott az igében, és akár most is közöttünk, akkor érteni fogjuk a titkot. Az alaphelyzet itt és most is, ahogyan olvassuk a történetet, nem más, mint egy egészségesen fejlődő, kibontakozó gyülekezet. Ez a kép kerül elénk. Egy egészségesen növekedő és kibontakozó gyülekezet képe kerül elénk. Mert igazán ez az élet természetes velejárója. És ha gondosan figyeljük ezt a leírást, akkor azt is látjuk, hogy itt nem akármilyen létszám növekedésről van szó. Nem számszerűsítve, gondolom ezt természetesen, hanem a leglényegibb dologról van itt szó, tudnélik a missziói parancs megvalósulásáról. Emlékezzünk Jézus szavaira, mielőtt elment az ő mennyei dicsőségébe, a tanítványainak ezt mondta, menjetek el tehát, hiszen nálam van minden erő és hatalom, és én felruházlak benneteket, veletek leszek, menjetek el tehát, és tegyetek tanítványá minden népet. Itt, ebben a jelenetben, amit olvasunk, még az első köröknél járunk, hiszen Jeruzsálemben vagyunk. És tudjuk, hogy ezek a körök, ezek a koncentrikus körök nyílnak aztán tovább, és eljut valóban az evangélium a föld végső határáig. De a lényege már ennek az első körnek, amiről itt olvasunk, az, hogy tanítványok csatlakoznak, tanítványok kerülnek bele a gyülekezetbe. Hiszen ez a cél, hogy tanítványokkal növekedjen a gyülekezet. És a cél ma sem lehet más. A cél ma sem lehet más, sokszor fülembe cseng, talán furcsa összefüggés lesz ez, de remélem, hogy értjük majd Berzsenyi Dániel a Magyarokhoz című versének egy sora, 200 évnél is idősebb sorok ezek. Olyan beszédesen szól ez nekem, és arról, amit ő mond, arról a többre gondolok mindig, és a nagyobbat látom mögötte. Nem sokaság, hanem lélek, és szabad nép tesz csoda dolgokat. És miközben ez a mondat hangzik nyilván magyarokhoz szóló üzenetként, van ennek egy lokális értelme, és újra mondom, én ennél sokkal többet hallok mindig ebben a fülemben csengő versorban. Nem sokaság önmagában, hanem lélek, szabad nép tesz csoda dolgokat. Mert hogy az a nép, amelyik az Isten népe, a szabad nép, az a nép, a lélek által betöltött, a lélek által szabadított nép, az a nép valóban csoda dolgokat visz végbe, és nem önmagában a sokaság, a számszerű nagyság a kérdés, hanem ha szabad most így mondani, a minőség, a kvalitás a kérdés. Az a kérdés, hogy azok, akik ott vannak, kik és milyenek, és hogyan élik meg azt, amire elhivattak. A valódi tanítványok csapata, a valódi tanítványok közössége csoda dolgokat él meg, csoda dolgokat tesz meg. És miközben a számszerű növekedést is látjuk, tanítványokkal gyarapodott a gyülekezet, azt is látjuk, hogy ez egy szélesedő kör is egyben. Nem csak számszerű növekedésről van szó a gyülekezetben, hanem szélesedésről. És azok a körök, a kör már tágul, ezek a koncentrikus körök már nyílnak kifelé, hiszen miről olvastunk itt az első versben? Egy panasz kapcsán. Olvasunk a héber nyelvű zsidóságról, és olvasunk a görög nyelvű zsidóságról. Ez azt jelenti, hogy a Palesztinán belüli zsidóságon túl, a Palesztinán kívüli zsidóság közül is, akik a görög nyelv világában élnek, hiszen ez a világnyelv, ahogyan Pál apostol is úgy született, és olyan helyen élt, ott növekedett, ahol a görög nyelv volt a világnyelv. A Palesztinán kívüli zsidók is már itt vannak, a jeruzsálemi, az első gyülekezet közösségében. Jelen vannak, már nem csak a jeruzsálemi lokális közösség él, hanem már csatlakoztak hozzájuk kívülről is. A kívülről valók, zsidó származásúak, de görög nyelvűek. Fontos látnunk ezt, mert ez arról beszél, hogy a növekedés a gyülekezetben a számban is, és rétegekben is, vagyis szélességben is való növekedést jelent egyben. A gyülekezetben megvalósul az, hogy tanítványok számával, tanítványokkal növekszik a szám, illetve szélesedik a kör. Egyre többen vonatnak be, más jellegű, más hátterű emberek is. Nem egyformaság, hanem egyetértés kell, hogy legyen a gyülekezetekben. Nem egyformaság, hanem egyetértés. Az egység és a különbözőség kettős valósága jelenik meg már itt, amely később is és most ma is valóság kell, hogy legyen közöttünk. A gyülekezet az egyház Krisztus teste, ahogyan később erről Pál apostolon keresztül szól a lélek. A Krisztus teste. És a testben olyan szépen és olyan világosan elénk rajzolódik, hogy különbözőek a tagok, és mégis egy szervezetnek, egy testnek a tagjai, akiknek megvan a maguk feladata, funkciója, különbözősége, de megvan az összehangolt egysége is. A testben így látjuk az együttműködést, így látjuk a különböző tagok általi közös funkciót. Azonban ez a szélesedés, ahogyan itt olvassuk az igében, azt is jelenti, hogy egyre inkább megjelenik az is, amit olyan jelképesen mutat be, és tett számomra, hiszem a lélek olyan jellé, olyan jelképes valóságá abban, hogy nyelvi különbözőséggel találkozunk ebben a közösségben. Nyelvi különbözőséggel. Érdekes ez a kép. A származása, ahogy mondtam, itt még közös. Itt zsidó emberekről van szó. Alapvetően zsidó hátterű emberekről. És mégis már a nyelvükben különbözőek. Héber anyanyelvűek, illetve görög anyanyelvűek. Érthetjük ezt így is. Már nem egy nyelvet beszélnek. Nyilvánvalóan meg kell a megértést találniuk, különböző utakat és módokat kell erre alkalmazniuk, hogy jól megértsék egymást. Nyilván az ige nyelve, bár ezt is tudjuk jól, hogy az akkori korban nem a héber Biblia volt döntően az emberek tudatában, olvasatában már, hanem a fordítás, a görög fordítás. Óriási kérdés tehát, hogy hogyan értik meg egymást. Tehát a héberül beszélők és a görögül beszélők. És ha ezt most még teljesebben végig gondoljuk, azt is láthatjuk, hogy bizonyos értelemben más kultúrát is képviselnek. Már bizonyos értelemben más kultúrát is képviselnek. A nyelv, a nyelvi gondolkozás, a nyelvi kifejeződés, kifejezések, azok más és más dolgot tükrözhetnek. Azt olvassuk, hogy így bővül, így színesedik egy-egy gyülekezet, egy-egy közösség. Elénk tárja ezt, most felmutatja számunkra ezt, ez az ige. Komoly kihívás ez. A kérdés, hogy mit kezdünk azzal, amikor olyan emberek kerülnek egymás mellé, akik nem beszélnek egy nyelvet. És gondoljuk ezt most végig, nem egy kultúrkörből jönnek. Nem egyforma a szocializációjuk. Nem egyforma a gondolkodásmódjuk. És sok mindent kibonthatnánk ebből, komoly kihívás ez. Mit kezdünk ezzel? Csak akár ennyivel. Olyan jó, hogy ebből tanulhatunk. Olyan jó, hogy ez is azért iratott meg, hogy végig gondoljuk. Helyesen látjuk-e mi a gyülekezetet? Helyesen gondolkodunk-e mi egy-egy közösség egységéről, közösségéről, összhangjáról, harmóniájáról, együttműködéséről? Mert nem az a jó szemlélet, ha azt gondoljuk, mindennek egy bizonyos keretrendszerben kell megmaradnia olyannak változatlanul, amilyen. Nem jó, ha azt mondjuk, hogy nincs más színre már szükségünk. Nekünk elég ez, ami van. Nekünk ennyi elegendő. Nem elég ez, mert ez egy önelégült konzervatizmushoz vezethet, egy olyan magatartáshoz, amiben tulajdonképpen, talán mondhatom így, a szürkeség az alap szín. Nekünk a magunké elég. Más szín nem kell. Csak gondot okoz. Holnap ebből még egy kicsit kibomlik majd valami előttünk. Nagyon fontos, hogy szembenézzünk ezzel. Ugyanakkor persze az a véglet sem jó, az a szemlélet sem jó, ha azt mondjuk, hogy semmi nem elég, ami van. Hogy a meglévő az sosem elég. És ha nincs egy új szín, akkor már aggódunk. Valami új színt kell bedobni, mert egyébként, ha nincs új szín, akkor olyan szürkévé váltunk. A minden áron való színesítés sem feltétlenül helyes szemlélet, azt gondolom, egy gyülekezetben, mert ez meg egy partalan modernizmushoz vezethet. Mindig valamit ki kell találni, valamivel színesíteni kell a dolgokat, mert már így unjuk, már úgy túl szürke a dolog. És ezt bele lehet vetíteni sok mindenbe, egy istentiszteletbe, egy liturgiába, egy egyházi életgyakorlatba, és sok minden egyébbe. Vajon a változatosság mámora az valóban jó hozzáállás? Azt gondolom, hogy nem. Nem a mindenáron való változatosság a kérdés, hanem az, hogy engedjük-e, hogy ami van, az kibontakozzon. Hogy nyitottak vagyunk-e, józan és nyitott hozzáállással állunk-e ahhoz, hogy igen, Isten adhat új színt, ő tőle jöhet, jöhetnek más emberek is, van helyük, mert Isten készíthet számukra helyet, de nem mindenáron ezt keressük, vagy mindenáron e felé szaladunk, hanem elfogadjuk Istentől azt, amit számunkra elkészít. Mert a gyülekezet közössége nem egy zárt közösség, hanem egy növekvő és egy szélesedő közösség. Ekkor egészséges a szó valódi értelmében, hogy több szín valóban együtt megjelenik benne. Azonban az is világos, itt előttünk ebben a leírásban, hogy a növekedés bizony együtt jár a kihívásokkal is. Hiszen amit eddig soroltam is, már maga kihívás. Sőt, azt látjuk, hogy minél intenzívebb a növekedés bármely közösségben, most a gyülekezeti közösség elénk nyilván alapvetően, annál intenzívebb a kihívás is. Ahogyan családi életünk ideje telik, saját családunkról szólva mondom ezt, és haladunk előre az időben, bizony egyre jobban látjuk, egyre jobban érzékeljük, hogy a régiek egyszerű mondása mennyire tömören, talán világosan fogalmaz, amikor így szólt, és így szól, hogy kisgyerek kis gond, nagy gyerek nagy gond. Most vagyunk azon a szakaszon, hogy a legkisebb gyerekünk is tinédzserkorba ér. Ez egy külön, hát nem is ugrásszerű változás, de belegondolok ebbe, hogy 10 év alatt már nincs gyermekünk, nem lesz gyermekünk most hamarosan március elején. Mindegyik már, illetve hát nem is mindegyik, mert van, aki meghaladta a második 10 évet is. Igen, ahogyan növekednek a gyerekek, halad előre a világ, az élet, bizony a kérdések is egyre nagyobbá válnak. Komolyabb, nagyobb kihívásokkal kell szembenéznünk, mert hogy ha egy kicsit bölcsebben és talán helyesebben akarjuk ezt megfogalmazni, akkor inkább azt érdemes mondani, amit az előbb idéztem, hogy nagyobbak a kihívásaink. Azért érdemesebb így fogalmazni, és ez egy szemlélet kérdése is, amiben változáshoz vezethet ez a történet is bennünket, felszabadíthat. Mert ha a gond, a nehézség, vagy a probléma kerül elénk, mint kifejezés, akkor általában itt a dolgok negatív oldalára összpontosítunk. Amikor a kihívást mondjuk egy-egy ilyen szituációban is látjuk meg benne, akkor viszont ennek a pozitív kimenetelére próbálunk koncentrálni. És ez nem mindegy, hogy honnan nézzük, és milyen irányból próbáljuk megközelíteni. Amikor az ember ifjúvá válik, akkor részben egy természetes folyamat az, hogy a növekedés akár fájdalommal is járhat. Ezt is átéljük a családban, talán átéltük a magunk életében is. Az ízületek a test folyamatos alakulása miatt nagy terhelésnek vannak kitéve, és ez néha fáj. Fáj, hogy növünk. Fájdalommal jár. De ha tudjuk, hogy mi ennek a kimenetele, ha tudjuk, hogy jó esetben mit is jelent ez, akkor másként megyünk át ezeken a fájdalmakon. Másként segítjük át egymást ezeken a fájdalmakon. Így van ez a Krisztus testtel is. A Krisztus testtel is, amely természetesen átvitt értelemben, átmegy fájdalmas növekedési szakaszokon. Néha fáj. Néha fájdalommal jár a növekedés. Nem olyan egyszerű, nem olyan magától értetődő. Néha nagyobb terhelésnek van kitéve egy-egy ízület, egy-egy tag, és bizony fájdalom jön ki ebből. Itt áll előttünk egy ilyen fájdalom. Itt áll előttünk egy ilyen probléma. Itt áll előttünk egy ilyen gond, egy ilyen kihívás, egy ilyen komoly kihívás. Ez a növekedés kihívással jár. Milyen kihívás ez? Hát nem pozitív kihívás, még ha így is közelítjük, inkább negatív ez, amiről olvasunk, és mégsem kétségbeejtő. Pont azért, mert valami olyan rejlik a mélyén, ami a kimenetele tekintetében nagyon reményteli. A görögül beszélő zsidók zúgolódni kezdtek a héberül beszélők ellen. Hát mi ebbe a pozitív? Zúgolódás. Egymás ellen. Hát önmagában valóban nincs pozitív ebben a zúgolódásban, ebben az egymás ellen feszülésben. De mi ennek a háttere? Mi van emögött? Miből fakad ez? A növekedés, ahogy a növekedett a gyülekezet, kimutatta a széleskörű gondoskodásnak a korlátait. És ez pozitív. Akkor is, hogyha ezt nem könnyű látnunk. Mert hogy azért megdöbbentő dolgokról olvasunk itt. És amikor a gyülekezetünkben a diakónia havában járunk, és úgy végig gondoljuk ennek a történetnek a világosságában önmagunk és a gyülekezetünk egészének az életét, bizony komoly kihívások állnak előttünk ennek az igének a fényében is, ha belevetítjük a saját gyülekezetünket ebbe. Mit olvastunk itt? Naponkénti gondoskodást. Megdöbbentő volt úgy belegondolnom ebbe. Voltak olyanok abban a gyülekezetben, nyilván ez egy réteg, mégpedig az özvegyasszonyok rétege, hogy mennyien vannak, s hogyan nem tudjuk, de ez a réteg olyan réteg volt, akiről naponként kellett gondoskodni, mert nem tudták ezek szerint önmagukat ellátni. Naponkénti gondoskodásra szorultak, mégpedig testi gondoskodásra is, élelemmel, ellátással való gondoskodásra. Ez egy nagyon-nagyon komoly feladat volt. Naponként. Gondoljunk ebbe bele. Naponként valakiről gondoskodni. A gyülekezet széles rétegződése azt is jelentette, hogy voltak ott olyanok is, ahogyan mondtam az előbb, akik mások naponkénti gondoskodására szorultak. A gyülekezet ekkor több ezres közösség volt. Több ezres közösség. Ez egészen bizonyos. Hogy ebben hányan voltak özvegyek, ezt nem tudjuk most, mert nem írja le a Szentírás. De azt is látjuk, hogy ebben a több ezres tömegben az özvegyasszonyok közül is voltak már olyanok, ahogyan mondtam, kívülről is egyre bővültek a körök, létszámban is és szélességében is, akikre már nem került igazi figyelem. Észre kell vennünk, hogy volt egy olyan réteg, akiket elhanyagoltak, akikre már nem tudtak odafigyelni, akikkel nem törődtek naponként, akiknek nem volt meg ez a naponkénti gondoskodásuk. Nem terjedt ki a figyelmük ebben a nagy közösségben már mindenkire egyformán. De ez ma sincs másként. Ez ma sincs másként, hiszen gondoljuk végig, a jobban ismertek, a hozzánk közelebb állók, a velünk együtt indultak, sokkal közelebb vannak, valóban, a gondoskodás tekintetében is, a mi homlokterünkben. irántuk sokkal nyilvánvalóbb a törődésünk, sokkal egyértelműbb a figyelmességünk. Azokkal sokkal könnyebb törődni, akikkel egy nyelvet beszélünk. És ott most lebontom ezt, a jeruzsálemi héberül beszélő özvegyasszonyok sokkal közelebb voltak hozzájuk, mint a görögül beszélő kívülről jött özvegyasszonyok. Nem együtt indultak. Így volt ez ott Jeruzsálemben. De azt gondolom, így van ez talán a mindenkori gyülekezetben is. És lám azt látjuk, hogy az első gyülekezet élénk, növekedő, csodálatos valósága mégis árny oldalt is mutat. És nagyon fontos ezt látnunk. Hogy ne ideát kergessünk, hanem a valóság tegyen szabaddá bennünket. Lássuk meg, hogy igenis volt az első gyülekezetben egyoldalúság. Ott is voltak túlterheltek. Voltak olyanok, akik közelebbiek voltak, mint a többiek. Voltak távolabbiak, akiket távolabbinak tekintettek. Voltak olyanok, akik iránt figyelmetlenek voltak, a többiek. És voltak olyanok, akik átélve ezt zúgolódtak. Zúgolódtak. A zúgolódás nagyon komoly szó. A zúgolódás Isten népek körében, az ószövetségi nép életében nagyon súlyos ítélettel járt. Nem idézek fel most történeteket, de talán emlékszünk a pusztai vándorlástól kezdve sok-sok történésen keresztül, addig, hogy mi mindent eredményezett a zúgolódás. És mégis itt valami más is körülvonalazódik. Zúgolódnak, de ez a zúgolódás, ez valamire eszméltet. Mert a testi-lelki gondozás, a mindennapi odafigyelés, a minden réteg gondozásának hiányai megmutatták a szűk keresztmetszetét a közösségnek. Megmutatták a szűk keresztmetszetét a szolgálói körnek. Hogy többen kellenének. Nagyobb figyelemmel, jobb munkamegosztással. Több egymás mellé állással. Mire vezetett ez az zúgolódás? Megkeseredésre? Szakadásra? Vezethetett volna erre is. Az ördög szándéka nyilván ez is volt, hiszen többfrontos támadást intézett a gyülekezet ellen. Ezt látjuk itt a leírásában Lukácsnak, hiszen volt üldözés, amivel kívülről támadták a gyülekezetet, volt bűn, hazugság, ami belülről bomlasztotta a gyülekezetet. És itt van előttünk ez a bizonyos elterelő hadművelet, amivel az ördög, mint harmadik stratégiával él. Mit csinál? Eltereli a figyelmet, mégpedig a lényegesebbről, a nem abban kevésbé lényegesebbre, hogy azzal nem kell törődni, csak hogy másként és másoknak kéne azzal törődni. Az apostolok érezzék azt, hogy amit csinálnak, még így is kevés. Terheljék még jobban túl magukat. Hiszen kimaradt egy kör, akikről nem tudtak gondoskodni. Hát ha gondoskodnak róluk, akkor még kevesebbet tudnak tenni olyat, ami a feladatuk lett volna. Kevesen még többet csináljanak. Ez, ha lehet így mondani, az ördög munka tempója. Kevesen még többet. Érezzék azt, hogy nem jól csinálják. Még többet rájuk. Isten azonban nem ezt akarja. Ez a dolgok alulnézete, ez a kísértés oldala, de van egy felülnézete is. És csodálatos dolog, hogyha ezt a felülnézetet Isten lelke megadja nekünk is. Mert ez egy komoly próba, ez egy komoly kihívás, ami nem beszűkülésre, hanem kiszélesedésre vezetett. Mert a növekedés eszköze lett ez a bizonyos felismerés. A növekedés eszköze más dimenziókban. Mert rá kellett eszmélni a gyülekezetnek, először az apostoloknak, hogy valóban nem jól teszik. Nem helyes, amit tesznek. A munka megosztás az áldást jelent, növekedést jelent a gyülekezetnek. És ha ők agyon terhelten, egyoldalúan terhelten, vagy még több terhet magukra véve próbálnak tovább menni, ez mind-mind gátja, akadálya, romlása lenne a gyülekezetnek. Egy egészséges szemlélet alapján azonban valódi kihívássá lett, és előre vitte a közösségi életet. Ennek a titkát fogjuk látni a továbbiakban. És csodálatos felismerni ezt, hogy a növekedésünk konfliktusai, a tovább lépés lehetőségei Isten kezében. Ne rettenjünk meg attól, hogy növekedtünk, sőt, és ne rettenjünk meg attól, ha növekedés együtt jár fájdalommal. Ne rettenjünk meg attól, hogy kihívások elé kell állnunk. Isten azért adja ezeket, hogy tisztábban, teljesebben, és valóban az ő dicsőségére még inkább növekedni tudjunk. Nem csak számban, nem csak rétegződésben, hanem hitünkben, lelkiekben, és mindenestől egyaránt. Hiszem, hogy azért mondja ezt Isten nekünk, azért jelenti ki a régen leírtakat, és teszi ma aktuálissá, hogy az igének, az igazságának megismerésére eljussunk, hogy ennek a megismerésnek az útján valóban megtartsuk, amit megértünk belőle, felismerve megéljük, és ezáltal valóban szabaddá legyünk. Hiszem, hogy erre hívott ezen az estén, erre hív ezeken az estéken bennünket. Hát imádkozom azért, hogy éljünk általuk, éljünk velük, és legyünk gazdagabbak, és Istennek engedelmesebb eszközei. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy a te igédben azzal a valósággal nézhetünk szembe, ami bennünket is egészen és teljesen érint. Köszönjük, hogy az élet beszédét tárod fel előttünk, és köszönjük, hogy életté válhat bennünk. Kérünk téged, könyörülj rajtunk, hogy a növekedésünk fájdalmait meg tudjuk élni ilyen felülnézetből, hogy lássuk a kihívását, és ne megijedjünk tőle, hanem felfedezzük azt a tervet, amit te ezen keresztül végbe akarsz vinni. Köszönjük neked, hogy engedted hallani, engedted megérteni ma este is az igét. Segíts, hogy valóban ne az értelmünk,
az ismeretünk növekedjen, hanem az életünk változzon igazán. Te tudod megmutatni, és te tudod valóságá tenni bennünk mindazt, amit tanítottál, hol és hogyan lehet alkalmazni azt otthonainkban, közösségeinkben. És arra kérünk, hogy késztess bennünket a továbbiakban is, hogy egészében is, és összefüggéseiben is láthassuk a te igédet, hogy élni tudjunk ennek az ajándékával ezen a héten, amit csak lehet. Köszönjük neked az elkészített alkalmakat is, köszönjük az áldásodat, amit várhatunk, kérhetünk, amit Jézusért, megváltónkért hiszük, hogy megadsz nekünk lelked által. Legyen ezért tiéd a dicséret, dicsőség, most és örökön örökké. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen. A 796-os számú éneknek, dicséretnek ugyancsak a Barna énekeskönyvből énekeljük mind az 5 versét. Ez is egy olyan ének, amit felismerünk majd, hogy ismerjük, de talán nem énekeljük, vagy ritkán énekeltük. Énekeljük ennek most mind az 5 versét. Így kezdődik, lásd, Urunk, egy nap újra eltűnt.